Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa lelki üdvéért mutattak be szentmisét Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai este. A Szent István Bazilikát megtöltötték az elhunyt szentatyára emlékezők. Húsvét nyolcadában a megemlékező és háladó szentmise főcelebránsa Veres András győri püspök, az MKPK elnöke volt. A homiliát Michael Velez benekérsek, Magyarország apostoli nunciusa mondta. Ferenc pápa annyira az életünk részévé vált, annyira világpolgár lett, hogy halála miatt elhagyottnak érezhetjük magunkat. A remény és az együttérzés egy hangja elcsendesedett. Úgy érezzük, túl kevés ilyen hang van ma a világon, fogalmazott a nuncius. Ternyák Csaba egriesek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a szentatya temetési szertartásán. A főpásztor szombat este 6:30 Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az Egri Bazilikában, a szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. A szentatya gyászszertartását tehát szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, Magyarországon és Szlovákiában is nemzeti gyásznap lesz szombaton. Sólyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Ukrajnának és Oroszországnak is le kell mondani a néhány olyan területről, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak, jelentette ki az amerikai alelnök. Az Indiában tartózkodó J.D. Vance azt mondta, a javaslatuk területek cseréjét és a konfliktus befagyasztását írja elő, nagyjából a jelenlegi frontvonalak mentén. Hozzátettem, az Oroszországnak és az ukránoknak igen kell mondaniuk, különben az Egyesült Államok kilép a béke folyamatból. A tervezetnél alacsonyabb szintű nemzetközi egyeztetést tartanak Londonban a tűzszünetről Ukrajna és több nyugati ország képviselői. A megbeszélésen sem az amerikai külügyminiszter, sem az amerikai elnöki külön megbízott nincs jelen. Előzőleg az ukrán elnök ugyanis elutasította Donald Trump egyik kulcsfontosságú javaslatát, amely elismerni az annektált Krím fölötti orosz felhatóságot. Hamarosan folytatódnak az orosz-amerikai tárgyalások, közölt az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov arról nem beszélt, hogy a kapcsolatfelvétel milyen témában és kik között történik majd meg. Lengyelország és Románia sem akar katonákat küldeni egy esetleges ukrajnai békemisszióba. A lengyel külügyminiszter emellett bírálta Magyarországot, amely szerinte megakadályozza a 450 millió euró értékű az ukrajnai lengyel szállítmányokért járó visszatérítést. Bővítette a kormány az egyedi döntéssel nyújtható kutatásfejlesztési beruházási támogatásokra jogosult kisvállalkozások körét, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Az eddigi 100 helyett a legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok is kaphatnak támogatást, ha szabadalmaikat Magyarországon jelentik be, ismertette Szijjártó Péter. 7,5 milliárd forintból elindul az Észak-Balatoni vasútvonal felújítása, jelentette be Facebook videójában a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, a modernizáció a Balatonfüred-Tapolca Keszthely vasútvonalat érinti, emellett elkezdődik a balatoni körvasút tervezése is. Kisajátította a Diákváros területeit az állam, a 22 forgalomképes területért 3,5 milliárd forintot kap a Ferencvárosi Önkormányzat, mondta el a Népszavának Baranyi Krisztina 9. kerületi polgármester. 5 hete vezette be a kormány az árréscsökkentést, azóta 887 élelmiszer ára lett kedvezőbb, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Átlagosan 18,7%-kal csökkentek az árak, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. 522 boltot ellenőriztek és 132 esetben folynak további vizsgálatok. Földrengés sorozat rázta meg Isztambul környékét. A legerősebb rengés 6,2-es erősségű volt, jelentős károkról és sérültekről nem érkezett hír. A külügyminisztérium nem tud magyar sérültről. A világ korallzátonyainak több mint 4/5-ét érintette a rekordmagas óceáni hőmérséklet okozta tömeges kifehéredés, közölték a jelenséget megfigyelő tudósok. A túl meleg víz miatt eltűnnek a korallról a színüket adó algák, amelyek a tápanyagot szállítják számukra, és ez a pusztulásukhoz vezet. atomreaktor telepítene a Holdra Kína. Az Oroszországgal közösen vezetett nemzetközi holdkutatási állomás energiaellátásának egy részét adna az erőmű. A tervek szerint a bázis energiaellátását nagyméretű napelemek is biztosítanák. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar előfordulhat, amiket felhőszakadás kísérhet, ezek környezetében pedig viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Feltámadt Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Dr. Turi Ferenc pszichiáter tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Téma az evészavar volt, az időpont április 10-e. Ebből az előadásból idézünk és beszélgetünk is a szakemberrel. Tartsanak velünk, érdemes! Dr. Turi Ferenc pszichiátert idézzük.
Miről is van szó? Tulajdonképpen néhány érvet szeretnék elmondani. Az egyik véglet, a kórosulásság, ez az anorexia. Aztán a másik a túleléses rohamok, a farcsolomok, a leírható bulimia. Tehát túlelések és testőcsökkentő manipulációk váltják egymást ciklusokban, bulimiás ciklusok. És hogy miért fontos az evészavar? Itt van néhány fontos érve. Az egyik az, hogy az elhízás, ezt persze ismerjük, ez egy komplexebb zavar, a nagyon sok belgyógyászati vonatkozása van, a hormon vonatkozása, és így tovább, a szanitológiai, stb. De hát az elhízás gyakorisága a magyar népességben 20-30% között van, ami a kifejezett elhízásé, ami bizonyos határt jelent, a testtömegindexben fejlesztik a 30-as testtömegindex közötti tartomány számít elhízásnak, a 25-30-as közötti még túlsúlynak. És hát egyes tünetek aránya eléri érzékenyebb csoportokban, az 50%-ot is, például egyetemista lányok között az, hogy a nemzet számára a vizsgai időszakban, ez a lányok 20%-án fordul, mert független evészavartól, tehát a stresszről, vagy az, hogy koplalnak napokig, vagy diétáznak, és aztán utána, vagy más útját próbálják járni a testsúlycsökkentésnek, mondjuk kifejezetten azért sportolnak, hogy a testsúlyt valahogy csökkentsék. Ezek a viselkedés formák elég gyakoriak. Aztán, ami fontos, hogy a gyakoriságunk fokozódik az elégzavarnak, emögött a társadalmi változásoknak lehet nagy szerepe. Például itt volt a vírus időszak. Hát a Covid időszak alatt az anorexia arány 15%-kal megnőtt. A kollégáim nagyon vannak terhelve, tehát ez a belvárosi evészavar műhely, ahol 80 dolgozunk, ott bizony, hát várólisták vannak már, mert képtelenek vagyunk ellátni azt az időt, ami belőtt. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy minél többen legyenek tájékozottak, például ezen a téren is tudjanak segíteni hozzánk fordulóban. Aztán a súlyosságot is említeni kell, az anorexia fiatal korban a legmagasabb halálozási arányban rendelkező okok. Tehát egy gyerekeknél, fiataloknál, tehát mondjuk 20 éves korig, az anorexia az első a halálozási okok között, ami azért nagyon komoly ember. Nyilván idősebb korban más a helyzet, tehát egy öreg idős személyvásban hal meg, de hát ez a halálozás rendkívül súlyos. Minden 12. lány meghal, azért mondom, hogy lány, mert még manapság ez a női túlsúlyú betegségre számít. Tehát 10 évvel belül a betegség kezdet után 10 évvel 8% a halálozás, de 20 évvel a betegség kezdet után minden 5. betegnek ha általában öngyilkosság, vagy nagyon súlyos lemondás, szívmegállás, és így tovább. Az elnevezés addig, hogy az evés zavar volna pontos, az étkezés az ilyen antropológiai fogalom, hogy hogy illik viselkedni az asztalán, meg van a terézve, meg ez is terülesztő, stb. Ez más. Tehát ez a szokásokra, a ritusokra utal, az evés jelenti a pszichológiai értelemben vett táplálék felé. Tehát az, hogy mit teszünk a számból, vagy mit nem teszünk a számból, ez az evés, ez a legegyszerű. A táplálkozás egy nagyon tárgy. fogalmunk. Tehát ez, ott az ürítésről, a nyálelválasztásról, az ürítés is sok minden benne van. A történetben annyit nem akarnám nagyon cifrázni, mert inkább ilyen érzéketes példákat szeretnék majd említeni egy témakör. De azért annyit a történetről, hogy voltak már előzmények az, hogy az ókorban már felfigyeltek arra, hogy az étvágy hiányoz a betegségben, már Marinus, ugye az ismert orvos, az időszámítás utáni második században ezt leírta. A név az anorexia egyébként a vágyak hiányát jelenti, de ez korlátozódott az étvágy hiányára. Aztán más formái is voltak a sokkal kórosolásának, és a 17. század végén egy angol orvos írta le ezt a nevet, hogy ideges, mondjuk így felnéztődés, vagy elnéztődés. Két betegnek a történetét írta, akik lelkiokokból nemettek, az egyik meghalt, a másik meggyógyult. Aztán vannak éhező művészek, például csodálatosnálok, akik nemettek gyakorlatilag, sőt a fényelőknek is nevezik őket. Ez egy érdekes jelenség, vagy az éhező művészek, aztán az éjségszákot is akár meg lehet említeni. A lényeg, hogy a 19. század vége felé írták el az anorexiát önálló korképként. Tehát elég régen, elég friss betegségről van szó, azaz a modern civilizáció zavaráról. Nagyon érdemes megemlíteni a mintaadó személyiségek ismert celebritásoknak a szerepét. Itt van egy lista, például elég sok van, de Lord Byronról kevesen tudják, hogy ő is eléggé vékony volt, hosszú távú szó volt, meg eszeteti volt, hogy elvegye az étvágyát, vagy Sisi Erzsébet királynő, 172 centi magas volt, és az 50 kilót nem maradta meg a testúja, mert kórosan sovány volt. Franz Kafka, Zwingli nevű modell, a 60-as években is nagyon sovány volt. Lénin lányának a történetét mindenki ismeri. Hát ugye angol király család, ott azért elég sok stressz volt, egy fiatal 20 éves ágon becsöppenő a királyi családba. Hát évekig kezelték, és először anorexiás volt, aztán bulimiás. Aztán eljött, és ő jutott meg egy 1993-ban mondani, egy Londonban egy evészavar kongresszust, én is ott voltam, ezt el szoktam mondani, hogy ez egy pozitív minta, hogy egy már gyógyult beteg beszél a saját betegségéről, mert ez az, hogy mintázza, hogy ne lehet gyógyulni ebből a betegségből. Ezt el szoktam mondani, és egyszer néhány év múlva visszahallottam, korábban mesélt, hogy azt hallotta, hogy én Lady Diana-t kezeltem. Rögtön egy nagyon nagy bocsánat, és elképzeltem, hogy a Miskolci 10-es Honvéd utcában a magánrendelőben megjelent a királyi testőrség, és szóval egy tart egy a lélek tanára. Igen. Vagy a divat modellek, két mosz, és szörnyű egyébként ez a nem senki nem. Egyébként nemrég írtunk egy könyvet egy doktor jelölt, aki most írtam a két hónapja a doktori Bogár Nikoletta a doktori értekezését. Ő volt topmodell volt, évekig járt a világot, és 14 éves korában súlyos anorexiában szenvedett, nem én kezeltem, Gyulán kezelték, majdnem meghalt, szörnyű állapotban volt, aztán rendbe jött, mert ugye az ügynökséget lecsaptak rá, mert 180 centis széparcumány, és járt a világot évekig, de még elég sován volt, és hát interjúkat csinált különböző modellekkel, 10 országbeli modellekkel, és ebből írta a doktori értekezését, és hát egy megdöbbentő szövegek voltak. Hát ő is mesélte, hogy egyszer Martin van egy divat hétvégén, amikor ő még nem érte el azt a 18-as testének indexet, vagy a testvérjából hiányzott 5 kiló, az ügynöke egy negyed óra alatt 2 liter vizet itatott meg rá. Most ebben lehet valami, hogy van egy vízmérkezés, ami egy ilyen ionárcsinált felborulás. Aztán mondjuk a orvos szerintem, hát nagyon amatőr lehetett, hogy ott lát egy vékony lányt, aki orrít, hogy azért anorexiás testalkatról van szó. Végül is felmérték a kifúzóra, de hát ez nem jó. Na nézzük tovább, itt van egy éhezőművész, hát 168 cent is volt ez a Szurát nevű fiú, 32 évet élt. Nem, 28 évet élt, csak 32 kiló volt, ezt akartam mondani. És azt mondták, hogy ha egy gyertyát a hátulébé tartottak, a hasán átderegett a fény. Vagy itt van Lord Byron, aki ilyen vékony férfi volt, vagy szóval itt vannak Sisi képen, Genfi Tómenet, ugye Genfi Tómenet egy orosz analista szúrta meg, és így vesztette életét. Ő is anorexiásnak számított, Lady Diana-ról már beszéltem, mindenki ismeri a történetét. Nézzük a bulimia történetét, a szó maga azt jelenti, a bulsz az azt jelenti, hogy ököl, illetve marha nagy, röviden nagyító képző, a limosz pedig az éjségnek a nagyon csúnya ismerője. Tehát bulimia, tehát nem bulimia, vigyázzat, a émia az a vérre utal, közel is a vérhez ennek a szónak. Ezt érdekes pont csak 1979-ben írta le egy Russell nevű angol arisztokratikus, szimpatikus kolléga, aki nemrég halt meg, de ő is végül, mint az angolatia variánsát írta le a bulimiát. Aztán kiderült, hogy ez egy bizony önálló portét, mert sokan primer módon bulimiások, azok soha nem voltak végül, hanem egyszer csak elkezdték átadni magukat. Gyakorisában annyit, hogy az elhízás arányokat említettem Magyarországon 30% körül. Itt van egy ilyen lista, Magyarország itt van, tehát ez a vonal, a 30-as vonal, itt van, tehát mi az elhízott államok közé tartozunk. Érdekes, a legvékonyabbak Japán, Dél-Korea, tehát Ázsia, Olaszország, ez meglepett engem, hogy Dél-Európa, meg Görögország már itt van. Nyilván ez egy népletek, hogy is mondjam, egy komoly kockázati tényező és sok betegségnek, agyasebezavaroknak, kardiopulmonális, szívkoszorúér betegségeknek, magas vérnyomásnak, stb. Hát azt mindannyian tudjuk. És hát, hogy a kapcsúság idején milyen szerepet játszott, itt van ugye Dávid szobra, Michelangelo, és itt van egy karikatúra, hogy a gyorségtermeknek milyen szerepük lehet. Hát ott ide van macskája például, és ide a macska oda van a viszkászon, és ráveti magát, iszonyú szenvedélye, hát azt tudja, hogy minden így fokozó anyagok vannak, nem csak a macska kajában, hanem nyilván az gyorsítelműknek az áruiban is, és hát egy komoly szerepet játszik. És előtt eszembe egy nagyon durva adat, nemrég hallottam, hogy 5 éve egy nőgyógyász prof mesélt egy előadáson, hogy a férfiak spermiumának a nemzőképesség, termékenytőképessége 20%-a, tehát egy ötödére az utóbbi évtizedekben, és ez egy megtöbbentő arány, és ebből leginkább táplálkozásbeli problémák vannak, sok adalékanyag, vízfokozók, mikroműanyagok, stb. Tehát ezek azért nagyon sok károsító hatást fejtenek ki.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Thank you. Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavarral kapcsolatos előadását.
Ami nagyon érdekes, hogy a társadalmi kulturális háttér szerepe fontos. Sokáig úgy vélték, hogy a 60-as években írták le az anorexiát, például, hogy a 3W betegségéről van szó, tehát fehér nyugati nőkre jellemző. Aztán egyre inkább elterjedt manapság, hogy feketék között is egyre több anorexia bulimia van, nem nyugati országokban is, tehát a fekete Afrikában, Ázsiában, és férfiakban is, sőt, idősebben is egyre több ilyen kórfikorban. Tehát egyre inkább globalizálódnak az evészavarok, lehet mondani. Még azért női túlsúly van, a nők 10-50-szer gyakrabban betegszenek meg anorexiában és bulimiában, mint a férfiak, de vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy 2050-re eltűnik a nemek közötti különbség, mert manapság a férfiak számára is annyira fontos a harcosság. És a megnéző férfi divat modelleket, hát szörnyű egyébként, hogy milyen fiúk vannak. Ilyen vézák, sárkattak, nem mindenek elsírják magukat, stb. Tehát nem annyira férfiasak, mint amit mondjuk 50 éve elképzelhetünk, tehát ilyen macsó, izmos alkat. A röviden azt lehet mondani, hogy gyakoriság. Hát fiatal nők között van 1-4%. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van vagy 30-50 ezer ilyen anorexia beteg, valahogy ide lehet becsülni, és az ellátáshoz képest nem jó, tehát éppen beszéltünk ebédkor, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális ebédzavar része van az országban. Kitűnő kollégák vannak, sokat ismerek közül, mert rendezvényeken szoktunk találkozni, és hát ezt egy Magyarországon kellene lenni, hogy 15-nek legalább. Felnőttek számára egy van, Budapesten a pszichiátriai klinikán van egy ilyen részleg, pszichoszomatikus részleg. Gyerekosztályok, vagy 4 van, Budapesten 3, Debrecenben a Kennedy Gyula kórház jó, oda járok szupervíziót csinálni, őt jó kitanulták, hál' Istennek. De ennyi, és hát óriási igény van, és hát szörnyű történetek. Hát általában az, hogy a pszichiáterek is félnek az anorexiától, mert azt mondják, hogy ez nem az ő területük, és hagyják őket békén, hogy ott kutya kötelességük lenne ellátni, mert egy pszichiáteri betegség. Hát most azt mondja, hogy egy gyógyász, hogy kérem szépen, én nem szeretem a gyomorfekélyeseket, és akkor menjen máshova. Ez nem lehet. Ez kötelesség volna ellátni őket. A gyerekgyógyászok meg nyilván nem jártasak, mert érthető módon, mert nem lehet nekik a szomatikus, a testi orvoslása a munkájuk. Tehát hányodnak ezek a betegek, valahol a gyerekosztályok és a pszichiátri osztályok között. Én nagyon szeretem az egészadatos betegeket, és ez elmény, ez is foglalkozom ezzel. Röviden összefoglalva, óriási akarat erejük van, és jeleznek valamit a bajokkal. Tehát ez nem csak egy ilyen úri passzió, hogy most menőszem, hanem ez van nagyon komoly dolgot fejez ki, később lesz erről szó részletében is. Fiatal korban indul a betegség, anorexia korában, hát most egyre jobban, egyre gyakrabban látunk 10-11 éves anorexiás lányokat is. Amikor itt Miskolcon elkezdtünk 90-ben ezt az evészavar részeket a Szent Péter egy hatodik kórházban, ami 11 évig működött, akkor kerültem Pestre, akkor és összehagy ilyen beteget kezeltünk, és nagyon jó volt ezt kitanulni, és a kollégák nagyon jó voltak erre. Én meghatottan emlékszem mindig. Ugye Pesten is kitűnő kollégák között dolgoztam, de tudósok voltak, okosak, de a terápia nem nagyon asztaluk volt, tehát ott inkább oktattak, kutattak, de a terápia az meg itt pedig, hát ebben gondolkoztunk, a terápia, hogy tudunk segíteni nekem, a terápia volt fontos, és ez egy forrás volt össze a kínet. Anorexia tehát korábban, bulimia kicsit később. Most amikor annak idején 16 éves bulimiás megjelent, azt mondtuk, hogy ez itt, mint a fehér ló. Most pedig, hát mostan például tegnap beszéltünk, egy 14 éves lányal, kemény bulimiás, 13 évesen is találkoztam, tehát ilyen acceleráció van. És ha azt nézzük, hogy még a gyerekkorban legjobb betegsége, hát itt van egy lista, az elhízás, a tüdőasszony és az anorexia, és mind a három, is bír, tehát a lélek valahol ott van ennek a hátterében. Tehát nyilván nagyon fontosak a gyógyszerek, stb. Tehát ez világos, tehát azt már persze, hogy a törvényeket, a gombosokat, kezelő gyógyszereket adni kell, de hogy mögötte a lélek ott van, hát ezt tudjuk. Aztán, ami fontos, hogy az erészakok a felső és a középső társadalmi rétegek betegségei, és vannak fokozott kockázati csoportok, például a diákok, egyetemisták vagy egyetemi gimnazisták. Tehát most hallom egyébként, hogy a gimnazisták nagyon gyakran nem reggeliznek, hanem nem jönnek iskolába, vagy de se fizetnek a menzára, hanem valamit eszegetnek esetleg a büfébe, aztán majd este esznek otthon. Tehát majd, hogy nem egyszer esznek napon. Tehát ez nagyon, nagyon egészségtelen. Vagy itt van, előbb meséltem a modellek, a testen, túlzsás, a kockázat, táncosok, csődök, vagy egyes sportágak, az alacsony testsúlyú sportágoknál, ritmikus sportgimnasztika, akkor balett például, hosszú távfutás. Hát ezek nagyon komoly tényezők. Ami fontos, hogy nagyon gyakran rejtegetik az adatok. Az anorexiát nem nagyon lehet rejtegetni, mert látszik, hogy a gyerek lesomány volt, és a szülő megjelenti jól a gyereket. De az is előfordult, hogy egy lány általában bőrruhákba járnak, és volt olyan, hogy az édesanyának nem tűnt fel, mert mindig bőrruha volt a lánya, és ettől értem megnyitott a fürdőszobra, és teljesen megdöbbent, hogy ott állt a csontváz lánya, és akkor került orvosi ellátásba. Nagyon fontos, hogy a bulimia viszont rejtett maradhat, nem látszik. Általában nem látszik, mert hogy a testük normális, mert ha nagyon lefogynának, akkor már anorexiának számít. Tehát aki vékony, és akárhány, akárhány, már azt anorexiának hívjuk. Csak hogyha rájöttem, az anorexiának a bulimiás altípusa, így hívjuk. Tehát az anorexia fontos, a idézőjében volt itt. De a bulimiás testük általában normális, azaz nem tűnik fel. Ott olyan betegen, még itt Miskolcon kezdetben, kettő-két beteg is volt, 15-16 éve voltak bulimiások, és a férje sem tudott a egyik betegnek arra, hogy a feleségeiben szenvedett, mert ennek munkába, amikor kellette magát, kirányta, aztán helyreállította a gombokat a hűtőszekrényben, és így teltek az évek. Aztán egyszer valamilyen segítséget kért. Szóval a rejtettség nagyon fontos tényező, és nagyon fontos volna, hogy felfedezzük egyáltalán azt, hogy kinek van ilyen zavara. A társbetegségektől annyit, tehát ez a komorbiditás a társbetegségeknek a témaköre, hogy nagyon gyakran társadalmi depresszió van az erőszakok. Például az erőszakos betegek 80%-a már eddig az életében valamikor átélt egy depressziós epizódot. Tehát ez az élettartam prevalencia, élettartam gyakorisága hívják ezt, hogy eddig az időpontig most jelentkezett, elég zavarja, és elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt volt olyan nehéz időszak, amikor van depressziós. Öngyilkossági kísérlet arányban, bújnyában betegek egy ötödében, egy harmadában előfordul. Aztán itt van néhány másik pszichés zavar, ami arra utal, hogy bizony az átfedések a különböző pszichiátriai kórképek között azért eléggé nagy arányú. Itt van egy ilyen ábra, ami nem azt akarja jelenteni, hogy az elég zavarok a világ közepe, csak hát most éppen erről beszélek, ezért van középen. Nyilván, hogyha valaki most éppen a tárgyi fordalak, itt van előadás, akkor oldalt jelenik el az elég zavarok, ott is van ilyen kapcsolat. De nézzük meg, hogy mit kell társulnod. Emlékszem, itt Miskolcon kezeltünk pszichózis, volt két beteg, akik az egyik nagyon súlyos depressziós lány volt, majdnem meghalt, egy 17 éves lány elfogyott 32-3 kilóra, nem beszélt, bevizel, beszékel, és 100 éves pulzus számhoz, a borzalmas állapotban volt, és aztán ebből sikerült kihozni, aztán teljesen megújult ez depresszióból. Aztán az édesanyjának kezelt a depresszió miatt, mert volt ilyen örökletesség is benne az, amit kiderült, hogy szintén depressziós. Vagy egy másik teljesen ilyen, és mondjuk a szép és pszichotikus állapotban megközelíthetetlen volt. Hál' Istennek ő is rendbe jött.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavar, depresszió, testképzavar című előadását.
Röviden azt lehet mondani, hogy kérem szépen, az evészavarok hátterében a biológiai, a pszichológiai és a társadalmi kulturális tényezőknek egyaránt van valamilyen szerepük. Tehát magyarul biopszichoszociális megközelítés szakszóval, ami egyszerűen arra utal, hogy igenis az étvágyszabályzásnak a biológiai érdekesek, hogy éjségkeretettség szabályozása valamilyen szerepe lehet, de nem ez a elsődleges általában. A pszichológiai tényezők rendkívül fontosak. Lehet egyéni pszichológiai dolog, például hogy a szexualitással kapcsolatos nehézségek vagy traumák, vagy a család, ez rendkívül fontos. Tehát a családi tényezők nagyon fontosak. Ezt itt tanultam meg is hozzani, kezdtünk mindannyian családterápiát csinálni, és kitanultátok rá Istennek, és ott jöttünk rá, hogy ez mennyire ütős, vagy hasznos lenne. És a társadalmi kulturális tényezők között pedig a karszuság ideál, amit említettem már, hogy manapság mindent végadányok, ha reklámoznak a kutyakájától az autóumig, és hát ez egy borzasztó nyomás. Ezt inkább a nők vigyelítő, és nem mondja a férfiak kicsit terfek hölgyeket szeretnének ideálisan várni. Itt van néhány hajlamosító tényező, vannak genetikai tényezők, családi tényezők, társadalmi kulturális tényezők, stb. Aztán kilátó tényezők lehetnek akut ilyen stresszorok, hogy mondjuk a családban van valami feszültség, letán válási krízis, vagy például nagyapa halála, stb. Vagy lehet a környezetnek is, hogy a gyereket csúfolják az iskolában, mert hogy egy kicsit duci volt, és 15 évesen már kitizálják az osztálytársai. Ez is fontos lehet. És aztán van a fenntartó tényezők is, mint minden más betegségben előfordulnak ilyenek. Hát ezek a legkomplexebb elméletek, tehát itt több tényezőt kell figyelembe venni egyszerre. Tehát, hogy egy kollega mondta, konstelláció kell, tehát valami a csillagok együttállása, hogy kell hozzá genetika, kell hozzá egyéni érzékenység a nemi különbségnek, hogy vágyok. Tehát kiből lehet evészavaros csinálni, például most nagyon furán megfogalmazva, hát azzal kezdeni, hogy az illető legyen vágy. Egy. Egyszerűen azért, mert már a körében tízszer gyakoribbak az evészavarok. Hát akkor persze. Aztán legyen 10 éves, hát ott közöttük a legjobb. Aztán legyen felső középosztálybeli háttere. A szeretői elméletek pedig azok, amelyek kiemelnek egy-egy fontos szempontot, ami egy adott betegben fontosak lehetnek. Itt van egy lista, nem kell megjegyezni, csak pillancsunk bele. Vannak ilyen biológiai elméletek, pszichoanalitikus elméletek, család, erre külön kitérjek, mert rendkívül fontos. Aztán egy csomó más. A végén a listának ott vannak ilyen betegségek, hogy depresszió, meg addikciók, meg kényszerbetegség, meg szorongás, ez a feszültségredukciós újra, a szorongás a központi tület, vagy a diszociációs hipotéza. Tehát kiemelnek egy-egy ilyen szigés elváltozás, és azt hangsúlyozzák, hogy egy-egy betegben az lehet a döntő, majd rájuk jövő. A biológiai elméletekről annyi, hogy nagyon bonyolult a szabályozása, ugye ez, aki tanult élettant, az találkozott ilyesmi ábrákkal, hát hogy miknek van szerepük, itt van a ugye, gyomor, béltraktus, gyomor, bele, stb. Májnak a szerepe, aztán agyi étvágyközpontoknak a szerepe, a nervus vagus, különböző kémiai anyagoknak, leptinnek, az inzulinnak. Egyébként a zsírsejtek is termelnek leptint, tehát azt mondják, hogy a zsírszövet a legnagyobb endokrin szervünk. Tehát a legnagyobb hormon termelő szervünk a zsírszövet, mert a leptint termelő. Nézzük a pszichoanalitikus elméleteket, csak egy-egy vonatkozást szeretnék kérdezni. Az egyik az, hogy ahogy hangsúlyozás sokszor, hogy a gyerek a személyiségfejlődés megreked az ormítás a szájuknak a szintjén, a szájra kapcsolatos működéseknek a szintjén. Tehát, hogyha a gyerek életében ebben az időszakban van valamilyen nehézség, zűrzavar, feszültség, stb., akkor ott megtapad, és az felnőtt forma is okozhat volna. Egy példa. Nagyon sok szülő a gyereket túlepeti, mert hogy attól fél, hogy a gyerek éhen hal, mert nem eszi meg a tejbevíz, vagy nem tudom mit. És akkor estére már nem tudom. És ennek nem van az oka, tehát nem ironizálnék azért ennyire, hanem arról van szó, hogy a szülei átérték a világháborús nélkülődéseket, hogy egy öbb lóhó kellett lekanyarítani egy alapúst, hogy lényünk, hát az van tudja. És az benne van a reflexekben. Egy kitűnő belgyógyász, egy édesapja, egy anyagszásány édesapja, azt mondja, hogy oda veszek a kompromisszban, és ő kiadta a vallásnak, szó szerint, tehát megtagadt a vallását, hogy ilyen nem lehet. És mesélte a feleség, aki szintén orvos, hogy akkor a férjét megkérjék, hogy hozzon kettő zsebét a dolgot, tizet hoz. Tehát ötszörös túlbiztosításra dolgozik, ezt sokan ismerik. Na de hát, ha valakit mindig etetnek, ha akármi baja van, ha sírve megkísért, meg tisztába kéne tenni, akkor a gyerek megtanulja, hogy univerzális rohangás elvállító módszer lehet. És akkor ez reflex lesz. És akkor ezt is lesz, aztán elég a 102 kilót, például mint az első bulimiás betegem, egy fiú, egy 25 éves zenész fiú, és akkor kezdi megutálni magát, hogy 18 évesen a 102 kilósok, aztán lefogott 58 kilóra, akkor meg túl vékony volt, és bulimiás lett, és hát életek izolálta, ütőszek, reggel nem is emlékezett. Aztán akkor hipnotista foglalkozta, hogy nagyon hatékony volt az ő esetében, és rendbe jött. Bulimiások egyébként fogékonyabbak a hipnózison, az egy ilyen tanszállapot, hogy zavarni, beszűkült állapotban, és a hipnózis ilyen beszűkült állapot. Tehát itt az anya-gyerek kapcsolata úton nélkül ez bizony, hogy a csecsemőkor értetés mintája fontosak. 14 éveseknél a legfontosabb módszer a családterápia. Ezt nem én találtam ki, hanem ezek nemzetközi ajánlások tartanak. Tehát még egyszer, a családjukkal együtt élő fiatalok esetében 14 évesekről van szó általában. A legfontosabb a családnak a hatása, vagy a segítő hatása, tehát a családterápiának hatékonyabb. Én is ezért tanultam ki a családterápiát, és azt mindig elmondom, itt történt Miskolcon, 90-re kerültem ide februárban, Debrecenből, és valahogy megszabották, hogy egyben a gyerek hosszájon, hogy én valahogy az egész alak kihált érdekel, és átküldtek egy anorexiás tündék, 16 éves lány, aki már 33 kiló volt, és hát ezt nem tudták, hogy én csak bulimiásokkal foglalkoztam, csak anorexiásoktól meg félek, mert hogy kicsit ellenállnak és meghal. Ez volt a fejemben. És ezt a tündét 3 hónapig kínosztam, addig tanult módszerekkel próbáltam hipnózis, mert mit tudom, hogy ilyen viselkedésterápiás, és egyenletesen fogyott. És nem 31 évvel, és nagyon féltem, hogy meg fog halni. És akkor kiderült, hát ugye sokat beszéltem vele, hogy a család egy kicsit úgy kezd szétesni, az aki, hogy később jár haza a munka után, a vendégében, a barátaival, itt dugál valamit, ha nem is teljesen alkoholista, de azért ez probléma. Az anya meg nem nagyon törődik a dolgokkal. És akkor rájöttem, hogy itt nincs esemény. Itt a családra valamit kezdeni kell, de fogalmam nem volt, hogy itt nem tanultam a családterápiát. Elolvastam 2 közleményt, és az egyikben volt egy ilyen jó módszer, a kölcsönös kérés, hogy mindenki mindenkitől kérjen valami számára fontos dolgot, hogy a másik itt tegyen meg. Egy rendszeresen ismétlődő dologról van szó, nem egyszerű ajándékban. És azt úgy elsütöttem, nagy ezen ugye mondtam az anyának, hogy jöjjenek el, és eljártak sátorolni, hogy úgy helyről, tehát messzire ide. És én lelkesen beszéltem a család szerepéről, és akkor ezt a játékot úgy elsütöttem, úgy működött, és valahogy a negyedik, ötödik találkozás között eltelt egy hónap, és megyek az osztályra, ott van a két testvér, a két szülő, még valaki közelben, tehát ott megkérdő tűnő volt, csak 8 jó olvastagra volt, és nem ismertem meg. És azt gondoltam, emlékszel rá gondolom, hogy akkor ez valami, hogyha egy módszer, mert semmi más nem kapott gyógyszert, vagy semmi különöset nem kapott, nem volt semmi más beavatkozás, mert nem értettünk hozzá, de hogy ha valamit beavatkozunk a családban, és ott ennyire tud működni, akkor itt valami lényegi dologról van szó, ennyi. Tehát egyfélő logika alapján nem tudtam máshogy mondani. Tűnt, hogy és azt kérte az apját, hogy munka után gyere haza. És az apja azt mondta, hogy jó. És úgy lett. Tehát magyarul tündének az igénye az volt, hogy neki több apa kell, vagy több apa. Több, hogy is mondja, apai támogatás, apai ott lét, érzelmi ott lét, és ezt kérte. Elég nyilvánvaló módon, és akkor pedig vállalta, és ez egy óriási fordulat. Tehát ettől kaptam vérsemet, hogy ez ilyen egyszerű, aztán kiderült, hogy nem ennyire egyszerű, de akkor már el voltam messze. Tehát akkor már bele szerettem ebben a műfajban, és rájöttem, hogy hoppá, hát ezek a durva tünetek üzennek valamit, jelentenek valamit, valami van jelentés van.
Most zenélünk és beszélgetünk is dr. Turi Ferenc pszichiáterrel. Dr. Turi Ferenc pszichiáterrel beszélgetünk. Mikor is beszélünk zavarról, tehát az evés zavaráról, hol kezdődik az, hogy zavar? Szeretettel köszöntöm.
Ez egy folyamatos spektrum, tehát nyilván a hétköznapokban nagyon sokféle zavar típus van. Ami kifejezett betegséget jelent, az leginkább az elhízás mellett az anorexia és a bulimia, tehát a kórosoványsággal járó, jelentős test súlyvesztéssel járó és a étel elfogadásával kapcsolatos ellenállásra járó anorexia, a másik pedig a bulimia, ami túlevési rohamokkal és önhánytatással vagy hashajtózással, tehát ilyen testsúlycsökkentő manipulációkkal írható le. Ez a két legfontosabb típus, amik amolyan civilizációs zavaroknak foghatók fel, hiszen az anorexia első leírása a 19. század vége felé született, és az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbak, vagy például a vírus időszak alatt 15%-kal megnőtt az anorexia gyakorisága, aminek valószínűleg lelki, környezeti, társas okai vannak, családi okok rendkívül fontosak. És hát ennek persze mindenféle súlyossági fokozata megvan. Vannak enyhébb, úgynevezett szubklinikai zavarok, és vannak súlyosak. Néha sajnos több évtizedig elhúzódó súlyos betegségek is lehetnek az evészavarok.
Tehát gyógyítható, javítható?
Sokan azt gondolják, hogy nem, és olyan pesszimistán érkeznek a betegek, a családok, illetve a szülők, hogy tessék mondani, ugye ebből soha nem lehet kigyógyulni. Ez nem így van, igenis ki lehet gyógyulni. A világ legjobb evészavar klinikáin tulajdonképpen a gyógyulási arány úgy fest, hogy a betegek fele meggyógyul, a betegek további egynegyede javul, de még azért visszamaradt egy-két tünet, és a betegek egynegyede krónikus lefolyás mutat, ami tulajdonképpen annyiban jó hír, hogy a betegek 75%-án tudunk segíteni. És ez tulajdonképpen, ez nem túl rossz prognózis, persze lehet mondani, hogy az a 25%-nyi krónikus beteg, az azért megterheli az egészségügyi ellátórendszert, illetve a családokat is, de azért, hogy tudunk segíteni a betegek háromnegyedén, ez jó. Ez, az arányok nagyjából hasonlóak az egyéb súlyos pszichiátriai kórképeknél is, mondjuk szkizofréniánál, depressziónál, kényszerbetegségnél, szociális fóbiánál, pániknál, stb. Tehát nyilván nem tudunk mindenkit meggyógyítani, de kapaszkodunk.
A kiváltó okokról még beszéljünk néhány szót. Örökletes például?
Lehet mondani, hogy az örökletességnek van bizonyos szerepe. Tulajdonképpen azt lehetne mondani a kiváltó tényezőkről, vagy háttértényezőkről, hogy szerepük lehet a biológiai tényezőknek, és itt az örökletesség fontos szerepet játszhat. Például anorexiában 50%-a jelentősége az örökletességnek, ami nem azt jelenti, hogy a szülők közül valaki anorexiás volt, hanem valami esékenységet örökölt a dédnagyapától, vagy valamilyen szálon, a gyerek depresszió hajlamot, alkoholizmus, stb., és ezek aztán átcsaphatnak, ezek az öröklött hajlamok evészavarokba. Aztán szerepük van a biológiai tényezők mellett a pszichológiai tényezőknek. Itt az egyéni traumák például fontosak, a betegek egynegyede már átélt például szexuális traumát, zaklatást, ami elég nagy arány, és a családnak a szerepére itt külön felhívnám a figyelmet, ugyanis az evés megtagadása nagyon gyakran a családon belüli dacnak a kifejeződése, tehát, hogy a gyerek azt jelzi, hogy nem kell az anyám túlvédő gondoskodása, vagy az anyám indulata, agresszivitása, és én ez ellen tiltakozom azzal, hogy nem eszem meg a főztjét. Ez tudattalanul zajlik persze, de ez a dac nagyon gyakran felfedezhető. Éppen ezért a családterápia rendkívül fontos a tizenévesek anorexiájának a kezelésében. Az idősebb betegek kezelésében ott az egyéni pszichoterápia fontosabb. Tehát gyógyítható, röviden azt mondanám, és nagy szükség lenne specializált részlegek létrehozására, amire sajnos Magyarországon nagyon kevés példa van. Felnőttek ellátására tulajdonképpen csak a budapesti pszichiátriai klinika egyik osztálya alkalmas, más kórházakban nem nagyon fogadnak ilyen betegeket. Gyerekosztályok közül van vagy három vagy négy, ahol intenzíven foglalkoznak ilyen betegekkel. De ez nem sok. Összehasonlításul említeném, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális evészavar klinika áll rendelkezésre. Sok holland kollégát ismerek, kitűnő kutatás és ellátás folyik Hollandiában. Hát ez rendkívül fontos lenne, mert az evészavarok ellátása megéri, ugyanis a nem kezelt eseteknek óriási anyagi ráfordítással kell szembenézniük, tehát a család is nagyon sokat költ a kezelésekre, akár gyógyszerekre, amik nem mindig használnak. Nem, alapvetően nem gyógyszeres kérdésről van szó, hanem pszichoterápiás kérdésről. És hát ez a gazdasági terhek is nagyok. Tehát itt az Egyesült Államokban például több milliárd dollár megy el évente az evészavarosok kezelésére.
Gondolom a közösségi média és egyáltalán a médiában megjelenő ideál is közrejátszik ebben.
Így van. Rendkívül fontos szerepe van a test ideáloknak például. Tehát a karcsúság ideál, ami a 20. században terjedt el, ez nagyon nagy nyomás jelent a nőkre elsősorban. Tehát ha megnézzük a női modelleket, a divat modelleket, ők kórosan soványok, és a divat ügynökök például nagyon erősen nyomják a modelleket a karcsúság felé, például nem lehet 90-nél szélesebb csípőméret, holott legalább 175 centi magas lányokról van szó. Egy hol topmodell lányal, aki az én hallgatóm volt, mert a Semmelweis Egyetemen végzett gyógyszerész szakon, Bogár Nikolett, írtunk egy könyvet a modellek életéről, ő nagyon sok interjút csinált pályatársairól, és nagyon súlyos szövegek bukkantak fel. Tehát vele is előfordult, amikor modellkedett, és nagyon sovány volt, hogy a ügynöke egy madridi diart hétvégén egy negyed óra alatt megitatott vele 5 liter vizet, mert annyi hiányzott ahhoz, hogy a minimumot legalább elérje a testsúlyban. És egész nap feküdt a hotelben, mert annyira rosszul volt. Tehát ez egy nagyon komoly egészségügyi kockázattal járó hivatás, mármint a modellhivatás, vigyázni kellene.
Végezetül ajánljunk olvasni valót, akár az önkönyvét, könyveit.
Igen, én írtam egy önsegítő kalauz 20 évvel ezelőtt, Anorexia, bulimia, családi önsegítő kalauz, ez a címe, amit jó lenne most másodszor kiadni, kicsit felújítva. Ezt én el szoktam küldeni azoknak a családoknak, akik megkeresnek ilyen problémával. Ott kifejezetten a családoknak vannak olyan ajánlások, tanácsok, szabályok, beavatkozások, amik sokat segíthetnek. Például a családi feszültségek csökkentésében, hiszen ezek a gyerekek stresszre túlzottan érzékenyek, és ha akármi csökkenti a stresszeket, az bizony megmutatkozik a tünetek csökkentésében is. Tehát ezt szívesen ajánlom, most ebből átdolgoztuk egy online segítőprogram formájában. Az egyetemen a Magatartástudományi Intézetben dolgozom még, nyugdíjasként valamennyit, és ebből egy online program lesz, ami sokak számára elérhető lesz.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a érdeklődést.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Turi Ferenc pszichiáter beszélt Evészavar, depresszió, testképzavar című előadásából idéztünk, amit a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában tartott április 10-én. Adásunk végén beszélgettünk is a szakemberrel. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek.
Segíthetünk. Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.